Viking keresztül lettünk fölkérve, Katiék által, szóval értitek. És hogy jöjjünk le ide közétek, és nagy szeretettel vagyunk itt közöttetek. Nagyon jó volt hallani, hogy ilyen szépen énekeltek, meg ilyen sokan vagytok, és ilyen több generációt egybefogtok. És bizonyságtételre kértek föl minket. Egy órás időkeretet kaptunk, és szerintem ez teljesen gyakorlatilag, mert ennél több lennénk itt, akkor meleg lenne, meg hát reméljük, hogy hasznosan lesz előttük az egy óra. Azt javaslom, hogy folytassuk imádsággal. Drága Úr Jézus Krisztus, Te nevedben vagyunk ismét itt együtt, Te nevedben azért, hogy Téged dicsőítsünk és Téged magasztaljunk. Köszönjük Neked, Úr Jézus, hogy lehoztál ide minket. Köszönjük, hogy hívhatunk segítségül Téged, hogy mikor beszélünk a mi életünkről, akkor az túlnyúljon a mi életünkről, az életünkön, és az rólad szóljon, a Te türelmedről, a Te szeretetedről, a Te bűneinket megbocsátásodról, egy szóval rólad. Ezért imádkozunk, hogy legyél itt közöttünk, áld meg ezt az alkalmat, és ábrázolt ki önmagadat, és a jót tudni, hogy egymás hite által is erősödhetünk, ez is olyan misztérium, de mégis megtapasztalható, ebben reménykedve vagyunk itt most Vikivel, hogy rólad tehetünk bizonyságot. Még egyszer kérjük, hogy légy itt közöttünk, és áld meg ezt az alkalmat. Amen. No. Például, hogyha halkak vagyunk, vagy halk vagyok, vagy mik is halk, hogy bel is csapnak a közepébe, bizonyságtétel, számomra azt jelenti, hogy arról számolnék be, hogy Isten milyen munkát végzett az én életemben, illetve van nyilván egy közös rész is, mert immáron lassan 7 éve házasok vagyunk Vikivel. 78-as születési vagyok, mindig ki kell számolni, tehát 33 éves vagyok. És gyerekkoromra visszatekintve, és nem túl részletesen belemenve, azt kell mondjam, hogy a családi hátterem az egy materiális háttér, ami azt jelenti, hogy a szüleimtől nem egy vallásos nevelést kaptunk, ugyanakkor erkölcsi nevelést, ami azt jelenti, hogy szorosan voltunk fogva, nem szabadott lopni, szemetelni, tanulni kellett. Tehát ilyen szempontból hálás vagyok a szüleimnek, hogy attól eltekintve, hogy azt nem tudják nevelni, ami nem az övék, mert még nem járnak hitben, de mégis megkaptuk, én úgy érzem, a hittől eltekintve az erkölcsi mércét. Ebből kifolyólag engem nem érdekelt, hogy Isten, nem is tudtam. Emlékszem, hogy egyik kirándulások, amikor mentünk a szüleimnek kirándulni, fedeztem föl ilyen 6-7 éves koromban, hogy ott egy feszület, és akkor ott kérdezgettem édesapámtól, hogy mi az, biztos jó zavarba hoztam, de úgy nem, tehát Isten, tehát nem kaptunk vallásos nevelést, ahogy mondtam, nem érdekelt Isten, Jézus se tudtam hova tenni, nem érdekelt a bűn mi az, szeretet, tehát nem volt nagy lelkizés, én úgy tudnám összefoglalni. Baráti társaságom az volt, és ennek is hálás vagyok gyerekkoromban, viszont ott már jelentkeztek a csírái az én kis, hogy mi van bennem, ami azt jelenti, hogy egyre inkább durvábbá vált az alkoholizálás, meg a káromkodás, és akkor itt most körülbelül ilyen általános iskola felső és szakközépiskolai időszakot értek ez alatt, hogy szép lassan otthon megkaptam az erkölcsi mércét, viszont ahogy kimentem otthonról, szép lassan úgy kezdtem kacsingatni a világgal. Ilyen események jutnak eszembe, hogy szüleim, tehát általános iskolába is, hogy meghamisítottam édesapám aláírását, kaptam egy akkor egyest, hogy az alig fért bele a labba, és azt nagyon nem tetszett nekem, és akkor átírtam kettesre, meg aláírtam a tanárnéni helyett is. Édesapámat, ezt nem büszkén mondom, de megtörtént, többször megloptam őt, sokszor valamikor még a nővéremmel szövetkeztünk, hogy vegyünk ilyen puskás autót, meg radírt, meg szóval nagyon komoly dolgokra fánt a fejem. Ugyanak úgy amellett, hogy hogy nagy szükségben éltünk otthon. Tehát jellemző, hogy én az első ilyen úgymond bolti ruhámat szakközépiskolába kaptam, előtte mindent édesanyám volt. Tehát ennek ére, hogy tudtam, hogy otthon szükség van, én kacérkodtam ezzel, hogy most én megszerezzem azokat a úgymond luxus játékokat, amik nem tellett volna, vagy nem is állt volna nekem abba a fázisban. Egyetemista koromra átugorva, kollégista lettem, még inkább megszűnt a mindennapos szülői felügyelet, és emlékszem, hogy mikor fölvettek, amúgy a Műszaki Egyetemre járhattam, szüleim nem kis áldozatával, anyagi áldozatával, hogy bennem volt az, hogy igen, megyek, majd tanulok, hát azt, amit korábban csináltam, tehát egy ilyen jó tanulmányi eredményem és a rendezett családi háttérem alapján magamat úgymond jónak tartottam eddig is, annak ére, hogy már ottan látszódott, hogy azért mi van bennem. És kollégista lettem, és elkezdtem ugye tanulni, ahogy eddig is tanultam, hoztam az úgymond jó eredményeket, de mellette úgy szép lassan beszippantott a kollégiumi lét, és amit korábban el sem tudtam képzelni, az úgy szép lassan megvalósult, ami azt jelenti, hogy elkezdtem járni ilyen hétközi bulikba, ugye, mert ugye hétköznap azon snasz, hogy csak az ember tanul, és ezek egyre sűrűbbé váltak. Bekapcsolódtam egy ilyen hétközi ilyen jazzklub rendezvénybe, meg ilyen egyetemi diszkóba is később, és észre se vettem, hogy így fél évre az ördög szép lassan beeltett, és amit korábban el se tudtam képzelni, az szép lassan már alap normává változott, hogy én éjszakában bulizok, hogy utána hajnalba fekszek le, és szép lassan beeltetett az ördög. Erről persze a szüleim nem sok mindent tudtak, vagy nem sok mindent érzékeltek. Emlékszem, hogy akkor már nem minden hétvégén mentem haza, és akkor édesapám, én úgy fogalmazom, hogy főleg ilyen spártai nevelés híve, csak annyi volt, hogy fiam, hogyha alkoholista leszel, vagy drogos, akkor nem engedlek haza. Szóval, hogy emlékszem, hogy így csak így bele a közepében neki voltak ilyen nevelő szándékai, akkor már 21-22 éves voltam, de amúgy teljesen megértem az ő, úgymond, szorongásait, hogy mire csábított a világ. És hát kollégista voltam, szabad volt az internet, akkor tájt ez 97, 96, 97, 98 körül volt, akkor tájt terjedt az internet, pláne a kollégiumban, ugye akkor szabad volt, és akkor tudom, hogy rabságába kerültem a számítógépnek is, és rengeteg éjszakát töltöttem a számítógép mellett, akkor tárult felülettem az MP3 világa, zene függő is lettem, ami nyilván a más kárára ment. Az egyházról, Istenről olyan képen volt, hogy emlékszem, otthon még édesapámmal betonoztuk a kerítést, és a helyi lelkész, Pilisvörösváron, mely onnan származok, járta végig a családokat, ugye a portákat, és mi is sorba jöttünk, és mondta a szüleimnek, hogy ők itt vannak a helyi református gyülekezetben, és hogyha és szeretettel vár minket. És akkor édesapám én szimpatizál alapjában a református egyházzal, mondta, hogy így szoktam fogalmazni, fogjátok meg és vigyétek, tehát ő nem jött velünk, csak hogy támogatja, hogy mi elmenjünk a hugommal. Édesanyám, ő finoman fogalmazva nem szimpatizál az ilyen vallásos körökkel, ő csak úgy szigorúan nézett a lelkészre. A lényeg az, hogy a vallásos meg az egyházi életünk általános iskolában volt egy ilyen két év, amikor a helyi gyülekezetbe jártunk, és utána valahogy kifulladt az egész. Úgy gondolok, tehát volt bennem egy olyan kép, hogy egyrészt, hogy az egész gyülekezetes díj az jó lesz a nyugdíjasoknak, az a fekete ruhás néniknek, a kis misetáskával, és majd én féltettem ugye a fiatalságomat is, hogy Isten ne vegye el az én fiatalságomat, és majd, ha nyugdíjas leszek, akkor már eljönünk ilyen vallásos életet érdegélni. Tehát ebben, ennek a jegyébe telt, és úgy mondom, volt egy két év, és utána, mint ami se történt volna, mentem a világ szerint. Visszatérve az egyetemi éveimre, egy gyakoribbák látok a bulizások, de olyan szinten, hogy tényleg eszméletvesztésig ittam magamat, másnap úgy összeraktuk a haverokkal nagy röhögések között, hogy ú, de jó buli volt, és akkor te arra emlékszel, én meg ne erre emlékszem. Szóval nagyon, tényleg, nagyon, tehát ilyen szinten becsavart az ördög. És ennek következtében ugye háttérbe szorult a család, a barátok, hanyagoltam őket is. És emlékszem arra az életérzést, hogy olyan magányos voltam. Buli jó volt, a haverok jó volt arra a buli idejére, de összességében magányos voltam. És azt gondoltam, hogy ezen a magányon végül is csak egy dolog segített, hogyha lenne egy barátnőm. Nem voltam egy csajozós típus, de mégis olyan féltékenyen néztem, vagy irigykedve néztem a, úgymond a kvázi munkatársaimra, akik ott a diszkóba dolgoztak, hogy csajozzak, mint a gép, én meg ilyen balek vagyok. És hát annak egy módja szerint végül is megismerkedtem egy lánnyal, akivel nagy reménységgel fogtam bele, hogy igen, akkor itt van az élet értelme, itt a boldogság, szerelem, minden. Viszont ilyen viszonylag hamar, pár hónap alatt így rájöttem, hogy ezt talán én úgy nem szeretném az életem párjául. Ennek ellenére ezt így megfogalmaztam magamnak, és én olyan alkat voltam, hogy örültem, hogyha valaki megtűr, végre valaki úgymond szeret, biztos ez valami érzelmi háttér, hogy otthon inkább ilyen, tehát otthon nem fejeztük ki annyira az érzéseinket, és lehet, hogy ez is egyfajta ilyen menekülés volt. Ilyen az, hogy megfogalmazódott bennem, és elég inkább erősödött ez az érzésben, hogy nem ez a lányai nem szeretnék, de olyan úgymond papucs voltam, vagy nem vállaltam fel a véleményemet, nem vállaltam fel a konfliktust ebből az esetben se, úgyhogy mentek a hetek, hónapok, és arra vártam, hogy ő jön rá, a lány jön rá, hogy végül is ez így nem működik, és hát ugye sűrűsödtek a konfliktusok. És közben ugye persze megfogalmaztam magamban, hogy ettől a lánytól, ettől a kapcsolattól láttam korábban a boldogságot, és valahogy nem ez a kapcsolat, nem úgymond a szerelem hozza meg nekem ezt a tartós békességet, boldogságot, és egy nagy ilyen csömört okozott bennem. És viszont a babérokat meg szívesen learadtam, ami azt jelenti, hogy világszerint éltük, testéletet éltünk, és nyilván hát az köszönöm szépen, az kell, de összességében az egész úgy heróton volt. És addig játszottam a tűzzel, míg egyszer csak ez a lány elém állt, és azt mondta, hogy valószínűleg gyerekünk lesz, és így hú. Sőt, elén azt mondta, hogy hát úgy nem jött meg, aminek meg kell jönni, és akkor hát jó, nem jött. És akkor úgy el kell tenni egy fél nap, még rájöttem, miről van itt szó, hogy itt van ez a lányzó, akivel úgymond potyázok már x hete hónapja, nem vele szeretném elképzelni az életemet, babérokat azt learatnám, viszont felelősséget nem vállok. És itt van ez, most akkor lesz egy gyerekünk, és akkor most akkor nekünk össze kell házasodni, és akkor életem végig kész, akkor elvágtam magamat. És hát ez volt, ez az esemény sorozat volt, ami Isten engem, tehát Isten tükröt mutatott elém, hogy Földesi Zoltán, ez vagy te. Egy nulla alak, ez vagy te, aki Isten nélkül berendezkedsz, a világ szerint éled az életedet, és ez a végén nagy megcsömörlés, és tehát életemnek a legrosszabb híre volt ez, vagy egy időszak, és tehát ez a bejelentés a lánynak, ez a bejelentése volt a végső húr, ami miatt így összereződtem, és így elgondolkodtam az egész életemben, most akkor mi is van meg, hogy van, illetve az előtte lévő kiüresedett időszak, hogy egyedül lét, de mégis van ez a lány, ez engem már arra késztetett, hogy keressem a helyemet, és nagybátyámhoz szoktuk lemenni nyaranta, és ő korábban, hát minden nyáron bizonyságtételt tett Istenről, Jézusról, mert ő az ő nagymamáján temetésén tért meg, és én mindig van türelmesen meghallgattam, jó van Ferikém, jó van, hirtelesen megsomogattam a fejét, de így mentünk tovább, inkább elmentünk sörözni, és viszont mindig felolvasott egy lelkésznek az ilyen bizonyság, vagy az igehirdetés kötetéből, és az így beakadt nekem, hogy amit ő ott olvasott, az nem az a kép volt, ami bennem volt, hogy ilyen, hogy ilyen glória a pap feje fölött, és akkor minden szeplőtt, hanem a lelkész ott bevallotta, hogy igenis kutyából lesz a szalonna. Tehát Isten országában kutyából lesz a szalonna, és nem ilyen glóriaként született emberekből. És mikor ez a nyomorúságos időszak volt bennem, ugye a kollégiumban már mondtam, hogy volt internet, így elkezdtem keresgélni a lelkész után, ott, ahol ezt kinyomtattak, ezt a prédikációt, de nem nagyon találtam. Konkrétan ott azon kívül, hogy ott volt, és akkor vasárnap 10 órakor ige hirdetés, akkor addig keresgéltem, még egyszer csak meg nem találtam a pasaréti gyülekezet honlapján a begépelt prédikációkat. Ez olyan 2000 körül volt, 2000-nek az őszén, és naponta kinyomtattam, és akkor észrevettem, hogy hát ez nekem szól, ez engem leköt, ez rólam szól, és így valahogy Isten megkívántatta velem önmagát. Emlékszem, hogy így az első mondat, ami belém akadt, hogyha mi Krisztus vagyunk elvett, Krisztus vagyunk elrejtve, akkor nekünk nincs okunk megsértődni, mert hogyha valaki minket bánt, akkor azt Krisztus bántja. Nem tudom, hogy miért ez, mert én nem tartom magam sértődősnek, de ez így szimpatikus volt, hogy hát akkor nem kell itt sértődősnek lenni, nem tudom, tehát ez volt az első, hogy olyan jó hangzott. És érdekes módon pont aznap mentünk először a pasaréti vasárnapi istentiszteletre, amikor ez a lány bejelentette, amit be kellett jelentenie, és tényleg összetörtem, otthon voltam, és teljesen falfehér voltam, semmi életjelét nem mutattam azon kívül, hogy étkeztem, és végső elkeseredésem, és én mondtam ezt a hátteret, hogy végső elkeseredésemben, hogy emlékszem, hogy egy szombat este így kiáltottam Istenhez, hogy Isten, hogy látom, hogy milyen undorító dolgot műveltem, ami neked utálatos, de ha létezel, segíts rajtam. És emögött, hogy Isten mögött volt az, hogy amit korábban olvashattam, a gyerekkorom biblia órái, ez volt, hogy én ahhoz az Istenhez kiáltottam, hogy ha létezel, segíts rajtam. És hát Isten megkönnyörült, meghallgatta életem első imádságát, méghozzá úgy, hogy másnap ez a lány fölhívott telefonon, és közölte, hogy akkor mégse a gyerekünk is. Hú, hát engem... Szóval úgy, az egy olyan nagy maga hír, egy nagy boldogsággal töltötte, hogy... És én ezt a pontot mondom azt, hogy amikor Isten belépett az én életembe. Nem volt mögöttem csendes hét, nem volt mögöttem lelkigondozói beszélgetés, hanem Isten szembesítve önmagamat, az én mocskos szívemet, meg a tetteimet, egy ilyen úgymond örömhír, egy ilyen elengedéssel mutatta meg, hogy ő igenis meghallgatja a bűnös ember imádságát, a szívből jövő imádságát. És még kicsit még előre megyek, és akkor Vikinek átadom a szót, hogy nem adom, nem, szóval inkább átadom, mint egy valamit.
Szóljátok, hogy csak halkodjuk. Egy évvel vagyok fiatalabb, mint a Zoli. És hát nekem a gyerekkorom, hát annyi, hogy vallásos családba születtem bele, teljesen egészségesen. És aztán úgy másfél éves koromban romlott le a szemem, így mondhatni egy egyik napról a másikra, de még valamennyi minimális látásom az volt. Aztán három éves koromban meg egyik napról a másikra a hallásom romlott le. Egyik nap még hallottam, másnap már nem, semmi előzménye nem volt, semmi betegség vagy ilyesmi, hanem így egyik pillanatban a másikra. És akkor ugye hát a szüleimet ez nagyon meglepte ez a dolog, hogy nem tudták, hogy most akkor mi van. Náluk egyébként a vallásos család az annyit jelentett, hogy húsvétkor, már karácsonykor kötelező volt elmenni ugye katolikus templomban, vagy a misére, de egyébként ennyi. Semmi egyéb más nem volt. Úgyhogy elkezdődött egy ilyen orvosodjárási folyamat, hogy vajon mitől történt az egész. bennem. Egyébként 24 évet kellett arra várnunk, gyakorlatilag, hogy kiderüljön, hogy ez egy genetikai eredetű betegség, aminek az a neve, hogy Usher-szindróma, ami nekem van. Tehát addig csak találgattak az orvosok. Végül is a gyerekkoromnak mondhatni, hogy a jó felét én orvosoknál töltöttem, már kórházban voltam, csodájára jártak, hogy hát itt vagyok én, és ez történt, tehát így mindenki, minden orvos az nézett, hogy mi van, meg mondtak persze sok furcsaságot, meg bosszantó dolgot is a szüleimnek, hogy mondjuk olyat is, hogy a fejet levágni nem lehet, hogy ezen ne ezt fogadják el ezt a helyzetet, hogy ezen segíteni már úgy sem lehet, meg ilyenek. Úgyhogy mondtak mindenfélét. Aztán hát akkor még nem volt illetve kaptam hallókészüléket, úgyhogy azzal hallottam valamennyire, tehát el tudtam úgy nagyjából boldogulni, de nagyon rossz hallókészülőket voltak akkor, meg most sincsenek igazából annyira nagyon jók. És aztán az iskolában akkor még ugye az volt a szokás, tehát nem volt szokás az integrált oktatás, mint most, úgyhogy bekerültem, tehát elkezdtem járni a vakok általános iskolájába, amit nagyon-nagyon nem szerettem. Hát egy zárt közösség volt, teljesen elzárva a világtól, úgymond. Nem volt egy szokás nagyon a tanulás, de mivel anyu pedagógus, ezért hát látta, hogy mit kéne tanulni, és ez, hogy nem igazán haladunk a tanulással, de voltak órák, meg minden úgy ment, mint a rendes suliban, de mégsem volt ez a hűtlen hajtás, meg tanulás. És nem is éreztem jól magam, nagyon befelé forduló voltam. A családom az nagyon szeretett, és mindent megtett azért, hogy a egészségesekhez mérten neveljenek engem, tehát ugyanúgy mindent meg kellett otthon csinálnom, meg ilyenek, tehát igazából megtanítottak az értelmes életnek az alapszabályaidat. Aztán eljött ugye, de nem nagyon szóltam kettőt se, tehát nem voltam nyitott mások felé, nem beszélgettem az iskolában. Iszonyúan be voltam kölcsölve, hogy csak meg kellett szólalnom, vagy csak kérdeztek tőlem. Aztán nyolcadik osztályt azt integrált oktatásban végeztem, akkor jött be Magyarországra, és hát ott elég keményen szembesülnöm kellett azzal, hogy igazából nem elég a tudásom. Nem 8-os szinten van a tudásom, úgyhogy elkezdődött a nagy tanulás, ha tanulnom kellett. Tudni kell, hogy nem voltak nekem könyveim, tehát tankönyvek, azok nem voltak így papírásban, hanem szüleimnek kellett felolvasni mindent magnóra, és én esténként meg éjszakánként írtam a saját könyvemet, mert hogy hallás alapján tanulni az nem éppen lehetséges, vagy valakinek megy, de én nem voltam éppen zseni, úgyhogy nekem kellett, hogy a szemem előtt legyen a dolog. Közben egyébként mentek ezek az orvosi vizsgálatok, tehát erről nem is térek ki, mert nagyon sok helyen megfordultunk, már ilyesmi sokat kihangoztam is a suliból, így egy-egy napokra. Aztán jött a gimnázium, tovább mentem gimnáziumba, hát is rendes látó gimnázium, a Teleki Blankába jártam. Hát ahol megint csak az volt nálam az életemnek a menete, hogy hazamentem, ugye legtöbbször 7. óra is volt, ami azt jelentette, hogy 3-kor ért véget a suli, és akkor hazamentem, megebédeltem, aztán írtam, anyum felolvasta a tananyagot, írtam a saját könyvemet, végül is aztán este meg apu kapott el matekkal, meg fizikával kapcsolatban, tehát azt is be kellett hoznom, amit nem tanítottak meg alapokat. Úgyhogy nekem ez a 4 éves, tehát a gimnázium 4 éve az a semmi más tanulás, csak a tanulásról. Amikor már így megvoltam mindennel, akkor így este éjszakában nyúlóan tanultam, hogy másnapra ugye helyt tudjak elni a suliban, meg felelés, meg egzamasz. Ugyanazt követelték tőlem, amit a többiektől, tehát így meg voltam elkényeztetve. Írásbeli dolgozatot a szóba lefeleltem akkor szünetbe rögtön. Úgyhogy így ment a gimnázium. Barátaim azok egyáltalán nem voltak. Nem is voltam, tehát pont gondolkoztam, mindig így eszembe jut, hogyha ilyen nyitott lennék, mint most, akkor biztos, hogy valahol könnyebb lett volna. De az érdekes, hogy így visszatekintve az életemre, az életünkre, hiszem, hogy tudom, hogy Isten adott a szüleimnek is erőt, mert amit értem megtettek, az valami hihetetlen. Tehát igazából nekik köszönhetem azt, ahogy itt vagyok, ahol, hogy Isten őket már akkor erősítette, és bölcsétette, hogy merre kellene menniük velem kapcsolatba, hogy helyt álljak az életbe. Aztán persze voltak elkeseredéseim gimiskolomban, tehát ilyen 10 évesen. Nekem is volt egy ilyen zenébe menekülés szerűség, nagyon szerettem a bonanzában, de biztos ismeritek. Úgyhogy nekem az volt egyfajta ilyen menekülési világom, illetve a fogyókúra. Nagyon jó volt magamat sanyargatni, és fogytam is különben. Tehát voltak időszakok, amikor eléggé vészna voltam, és nem ettem édességet, meg stb. És jól esett a lelkemnek, hogy akkor. Aztán utána, amikor ez megvolt, akkor utána persze meg tudok maradni az üresség érzete. Aztán volt egy, azt hiszem, hogy másodikoskim is voltam, illetve a nyáron. Megfordult a fejemben, hogy hát nem is érdemes élnem, mert tényleg itt vagyok több magányosan, családom az ott van, de nekem mégsem elég, meg hogy mennyire jó lenne, hogyha lennének barátaim, vagy egyetlen egy barátnőm, ilyesmi. De egyetlen, tehát így nem voltak. De én is vastagon tehettem róla, tehát azt, hogy tényleg nem szólaltam meg hiába kérdeztek, semmi, igen, nem, és ennyi. Aztán utána gimnáziumban egyszer csak egyik szünetben odajött hozzám egy lányszó, és aztán így kérdezte, hogy mi van, hogy van, egy alattam levő osztályba járt, és így elkezdett kérdezgetni, és akkor hát mondta, hogy ő a Rákospalotai ifibe jár, és így elkezdett nekem papolni Istenről, így akkor megfogalmazásommal élve, én így meghallgattam, jól van, oké, tehát minden gondolatomat így próbálta a hívő szemmel kisegíteni, vagy kiegészíteni, és ez nekem úgy jó volt, igazából nem érdekelt nagyon. Aztán egyik nyáron elhívott egy Vizsolyba az ő csendes hetükre, ahova érdekes módon elmentem, de hogy miért, ezt mai napig nem tudom, de elmentem vele, és egy kis gyerekekre kellett vigyázni, tehát ott nagyon beszélgetni nem kellett, mert ilyen 3-6 éves korú gyerekeknek volt a hittan tábora, és a gyerekek azok nagyon befogadtak, nagyon a délelőtti hittanórák azokat nem értettem, hogy miről van szó, hogy az agyban nem szavart, délután kirándulások voltak, és ezek a kis gyerekek, ahol jó volt, hogy így körülrajogtak, és akkor velük a gyerek szinten tudtam, tehát beszélgettem, meg kislányoknak hajat kellett fonogatni, meg ilyesmi, de nekem teljesen fekik, meg öltöztetni őket, ez így jól esett. És akkor így ennyi volt Istennek kapcsolatos élményem. Aztán, hogy kerültem én a Szerda Éfibe, hogy ezen a tábor alatt, ahol ott voltam Vizsolyban, nagymamámmal, aki Gyöngyösön lakott, oda ment a Szerda Éfi színdarabot előadni, és hát hordtak ki meghívókat, és a nagymamámhoz is becsöngettek, ahol nagymamám éppen akkor kórházban volt, anyukám volt otthon, vagy hát ott nála, És aztán hát elkezdett anyu akivel a két lányzóval beszélgetni, mondták meg Kosarét, meg református, meg szerdai fi, és anyukám nagyon vonzódott a református hit iránt, és akkor mondta, hogy nem meg kedvük engem megismerni majd. Mondták, hogy persze, igen, úgyhogy majd nyár végén találkozunk, vagy hát majd keresnek, aztán elviszik kifibe. És amikor anya nekem ezt elmondta, hát én nagyon megijedtem, hogy fú, akkor most tényleg közösségbe kéne mennem, meg hogy mi lesz, meg nem akadok, meg tele voltam bőrcsökkel, úgyhogy nagyon nehéz volt. Aztán tényleg hívott is a két nány, eljöttek hozzánk, elkezdtek engem foggatni, ami nekem tényleg kínszenvedés volt. Nagyon nehezen értem meg ezt a beszélgetést, és el is vittek engem ifire, ami szintén nehezen értem meg, mert ott volt egy csomó-csomó idegen ember, és nem tudtam a helyzettel mit kezdeni. Pláne az előadásokkal nem tudtam mit kezdeni. Nem értettem semmit, hogy itt miről van szó. Nagyjából, hogy nagymamától hallottam Bibliáról, meg ilyesmi, de úgy akkor is idegen volt az egész világ. Kiderült, tehát én elhatároztam az első szerdai látogatáskor, mivel ide többet nem jövök. És az volt a poén az egészben, hogy az egyik lány, aki ott dolgozott, abban az utcában, ahol én laktam, kb. 2 perce tőlük. Úgyhogy mondta nekem, hogy hát akkor tök jó, mert minden szerdán akkor jön értem. És ennek én nagyon nem örültem. Isten annyira rendeztem el akkor, tehát így, hogy gondoskodott rólunk. És akkor minden szerdán szépen jött értem. El kellett mennem ide, és így szépen elkezdtem oldódni. Közben egyébként folyamatosan küzdöttem a fülemmel, hallókészülék gondokkal, mert nem voltak jó készülékek akkor az országban, és szerettünk volna még jobbat, és még jobbat, meg fájt is a fülem, tehát voltak így problémák, úgyhogy ezzel is küzdeni kellett. Aztán közben leérettségiztem, hogy bekerültem a kifibe. Leérettségiztem, szüleimnek hál' a tényleg meg Istennek kegyelme, hogy jó eredményekkel. És akkor elkezdődött a pályaválasztást, akkor már tovább. Elején nem tényleg részletesen, de kerestem, hogy akkor én így halláslátás sérültem, mi az, amit gyakorlatilag tudnék csinálni. Gondolkoztam a pszichológián is, hogy esetleg oda, de aztán valahogyan megolvott Isten ettől, hogy oda menjek. Pszichológiára, és biológián is gondolkodtam, de az is ki volt úgymond zárva, és akkor végül is jelentkeztem is egyébként biológia szakra, de nem vettek fel. Ez is Isten rendetése volt, úgy alakította, hogy nem, és aztán a szociális munka volt az, ahova jelentkeztem, és azóta is tudom, hogy ez jó döntés volt, meg azt is nagyon szépen alakította az úr, hogy oda igen felvettek. Aztán el is végeztem, úgyhogy szociális munkás végzettségem van. Nagyon szerettem egyébként a fősulit, 2 fősulban jártam, mert az egyik, ahol kezdtem, ott nagyon-nagyon mondhatni, nem voltak empatikusok a tanárok, meg semmi, tehát ahhoz képest, hogy gyógypedagógiai főiskolának a szociális munkaszaka volt, én voltam aztán akkor ott, aki a gyógypedagógiához volt valami élő gyakorlati közöm, de igazából nem hatotta meg őket ez a dolog, úgyhogy nagyon nehéz, keserves egy évem volt az, rettenetes tületes volt, úgyhogy átmentem egy másik főiskolára, a kisebb főiskola, és én nagyon-nagyon-nagyon szerettem azt a 3 évet, meg akkor már sokkal nyitottabb is voltam. És a lényeg, ami lényeg, hogy a megkérésem, hogy egyik, már jártam a kifibe kb. Olyan 2 évet jártam, közben ugye már főiskolát is elkezdtem, és Nászmélyen voltunk itt egy csendes héten, életem első csendes hetén, ahol a megkérésről volt szó. És aztán itt kérdeztem, tehát itt sokat beszélgettem emberekkel, hogy a megtérés tulajdonképpen micsoda, meg hogy mit jelent. És És ez így szépen munkálódott ki bennem. Úgy éreztem ezt a messzi és a megkérdésem közötti fél évet, mint hogyha egy háznak az ablakába volt már betekintést kapadnék az úrnak a házába, mert még én kívül vagyok, de már úgy betekintést kapok ebbe a házba, az új gyermekének a házába, és 2000 januárjában fogadtam el az Úr Jézust. Nálam nem volt semmilyen próbatétel, hanem nekem annyi volt, hogy délelőtt elkezdtem olvasni a római levelet, ahol van egy olyan rész, hogy Istennek tetsző élet, és akkor ezt olvastam, és így magamra ismertem pár dologban. Aztán este elmentem, csütörtök nap volt, istentisztelete, Marga Róbert tartotta az istentiszteletet, és pontosan ugyancsak a megkérésről volt szó. Aztán az egyik kedves barátnőmtől kaptam, mert akkor már volt barátnőm, kaptam egy kazettát, az is Jézus Krisztus feleláról szólt, meghallgattam este, és akkor éreztem, hogy Uram, ezt én szeretném, ezt az életet, és hogy én elfogadlak téged. Ezzel a gondolattal előttem, és reggel már úgy ébredtem fel, teljesen felszabadulva és boldogan. És aznap volt a napi igében az Ofóniás 3.17, hogy boldogan örül neked az Úr megújít szeretetével, és úgy boldogan neked. Most nem pontosan idéztem, de ez az ige, és ez nekem akkora csoda volt. Úgyhogy egyedül lenni, aztán majd utána, hogy hogyan folytatódott tovább. Azt majd Zoli után...
Átadod a szót?
Igen.
Jó. Szóval... Megtérés. Igen, megtértem. És akkor Isten lefetette velem a Bibliát, ami ott volt jó pár éve, míg általános iskolás koromban a kis polc legtettem jó porosan. Ez is az Istennek a lelke, mert senki nem készített rá kívülről, hogy most elkezdem olvasni a Bibliát, és így nagy megdöbbenésre, hogy egy új világ tárult ki előttem, ami korábban semleges volt, vagy unalmas, vagy tudjuk ezt már, annyira személyessé vált, hogy hát elkezdtem olvasni a Bibliát, illetve ettől a lelkésztől, akit kutattam így az interneten keresztül, nagybátyámon keresztül beszereztem úgymond előre rágott igét, Isten adta a prédikációknak a megépülését. És hát Isten ezen keresztül táplált engem, úgymond vénásan. Én nagyon hálás vagyok, így letette az alapokat, a cölöpöket. Ezt azon is le tudom mérni, hogy nekem a megtérésem után még 8 hónap kellett, míg engem annyira megerősített abból, hozott ki, hogy korábban mindig engem küldtek el a lányok, hogy most akkor ebből elég, és én is arra vártam, hogy felismerje a delikvens, hogy most már ezt már abba kéne hagyni. 8 hónapon keresztül erősítette Isten az én identitásomat, vagy hogy mondjam, hogy most akkor ez lehet, hogy Istennek nem kedves is. És hát utána tényleg adott erőt szakítani ezzel a lányjal, mert ő még maradt úgymond a vasárnapi kereszténységben, mivel nem volt élő kapcsolata Jézussal, és nagyon nem is látszott rajta hajlandóság, hogy ennek a módja, meg az útja őt úgy érdekelni. És nekem akkor a felfedezés volt helyre tenni Jézus mellé, és hogy így mondom, hogy most hogy jön ide, hogy Isten, Jézus, hogy emlékszem, hogy mindig ott volt nálam a Biblia, mentem vonattal be Budapestre az egyetemre, és csak így rájöttem, hogy most én nem úgy működik az, hogy most én úgy elkezdek imádkozni Isten, és akkor ő meghallgat, és akkor halleluja, hanem hát Jézus úgy jön képbe, majd megértettem az evangéliumot, akkor öröm volt benne, meg döbbenet, hogy Jézus pont azért jött ide a földre, hogy az ilyen mocskos bűnösökért, mint én vagyok, meghalljon a Golgotai kereszten, hogy Isten engem ne büntessen. És nekem olyan fantasztikus volt ezt felfedezni, és olyan egyszerű ez, olyan egyszerű az evangélium, és mégis kegyelem, ugye, mégis ajándék. Isten így nyitotta ki nekem is az ablakokat az ő igéjén keresztül, hogy megismerjem őt jobban, és megismerjem magamat jobban. Viszont a megtérésem utáni időszakról egy-két mondatot, vagy gondolatot, Isten azért megengedte, hogy azért legyen következménye az én féktelen bulizásomnak. Nem tudtam befejezni az egyetemet 5 év alatt. Fél évet kellett csúsztatnom, mert ugye nyelvvizsgához szorgalom kell, meg kitartás, és én azt a szorgalmat, a kitartást ugye korábban a bulizásban öltem bele, mint sem a tanulásban, de ez ilyen, tehát ezt magamnak köszönhetem, nem is, tehát ezt tényleg megérdemelem, úgymond. Akkor emlékszem, mikor az első ige személyessé vált az Ézsaiásból, hogyha tűzen mész át, én veled vagyok, láng meg nem perzsel téged, közötte van még egy fél mondat. Ezzel az igével mentem diplomát védeni. Tudtam azt, hogy saras vagyok, mert azért jobban is tanulhattam volna, és tényleg remegtem, mint a kocsonya, de ebből az igével tudtam kapaszkodni először életemben, és tényleg úgy volt, hogy nem perzseltek meg a vizsgabizottság tagjai, sikerült lediplomáznom. Akkor paráznaság kapcsán tértem meg, az volt az utolsó pont, amikor magamra ismertem, hogy milyen is vagyok, és Isten ezt fordított át nekem, hogy tényleg ezt a bűnömet, úgymond, ezt is eltörölte, és azóta olyan jó, hogy nem vádol engem a lélek, ugye? Mert tényleg, mint a tenger fenekére odavetette ezt is, és Isten elvette. Elvette a számítógéptől való rabságot is. Korábban említettem, hogy rengeteg időt el tudtam ott időzni, Isten ezt, ahogy a lakozás lett bennem, ezt is elvette, a zene rabságát is, hogy jó volt megnevezni, hogy ez ellen harcolni kell is. És ez nem normális, hogy én ott úgymond a többiek után ott csinálom azt, amit a többiek. A gyülekezet kérdés kapcsán továbbra is olvastam a pasvéti honlapon a Isten tiszteletek tartalmát, és akkor, mivel kollégista voltam még, eljárogattam csütörtökönként, a hétközi alkalom nagyon praktikusnak tűnt, hogy akkor ugye Vörösváron nem nagyon jönnék be, de azért hétköznap Budapesten vagyok. Ott ugye el voltam így a hátsó sorokból, ott a radiátorban jól melegedtem egy éven keresztül, és hirdették, hogy felnőtt konfirmáció lehetősége van, oda is lementem, és akkor a konfirmáció kapcsán kérdeztem egy Kálmács, hogy járok-e valami közösségbe, hát mondom, nem nagyon, és akkor ott megkért egy srácot, hogy akkor valahogy itt mutassa meg nekem, hogy mik hogy vannak, és akkor nézd, hogy a szerdaiba vitt el, és megmutatta a szerdait, de én akkor még nem mentem el, vagy nem is tudom, hogy volt. Lényeg az, hogy amikor először elmentem a szerdaiba, lehet, hogy az interneten keresztül láttam az alkalmakat, elmentem, én is nekem is adott, mint a Wikipedia, hogy én soha többet ide nem jövök, semmi, az alkalom nem szólított meg, hogy mindenki idegen volt, de a lélek nem hagyott, hogy magányos legyek, hogy itt eltengődjek. Pár hónap múlva, amikor jött ez a konfirmációs csoport is, Isten úgy időzítette, hogy a lélek vezetése, hogy valahova tartoznom kell. És hát sok előítélet volt benne, mint ahogy mondtam, hogy milyen kép volt nekem a gyülekezetről, és másodszor, amikor így elmentem, vagy elvittek, nem is tudom, mi volt a során, akkor már úgymond klassz volt az alkalom, megszólított, egy mózesi alkalom volt, és akkor az volt a pont, hogy igen, itt ez tök jó, és akkor jövök legközelebb is. És szerdébe ragadtam, nekem nagy felfedezés volt az, hogy hát ide is ilyen négykézláb emberek vannak már, bocsánat, tehát úgy mondom, hogy ugyanolyan emberek, fülük van, szájuk, orruk, nincsen glória a fejük fölött, tehát az a nagy kép, ami bennem volt, az így lerombolódott idővel, hogy ezek is ugyanúgy járnak munkahelyre, vannak hobbiaik, lehet velük beszélni, az, ami érdekel, műszaki dolgokról, csajozásról, tehát annyira jó élmény volt nekem, hogy igen, ez kell, emberekből vagyunk. Nem mellesleg, hanem ez még ugye beágyazva Isten tervébe, hogy ez Istennek, mik ezekkel a tervük. Itt kaptam Istentől barátokat, akkor még egy-két gondolat, hogy olyan jó volt tanulni úgymond az előttem járóktól. Egyik ilyen élmény volt az, hogy még egyetemista voltam, és akkor ugye mondják azt, hogy mondják, hogy a jókedv adakozókat szerető az Isten, meg az egy tized, és akkor mondtam magamban, hogy hát majd, hogyha dolgozok, akkor a pénzügyi dolgokat majd elrendezzük, és olyan jó volt így mástól példát venni erre, hogy ha kis pénzed van, úgymond a kis ösztöndíjad van, akkor azon legyek sáfár, Istennek kedves módon, ha meg többet bízd rá az Úr, akkor meg azon. És tudom, hogy ez is olyan jó volt, hogy ezt így megreformálhattam, hogy most Istennek legalább olyan kedves az, hogy az én kis ösztöndíjamból az egy tizedét az ő ügyéért fordítom, mint az, hogy lenne egy vezérigazgató fizetésem. meg sok jelzőszenet volt. Nem tudom, mi kutkám. Átadom.
Jó, meg is meg kérdésem kívül.
Van még egy negyed óra.
Na, hát a megtérés után nekem azért mondhatni, hogy elkezdett megváltozni nekem is az életem. Nekem főleg egy abban, hogy elkezdett Isten kilépni azt a hatalmas kisebb rendőrségi értésemet, ami bennem volt, azt ledöntötte. Volt például, hogy ennyire kisebb rendőrségi értésem volt például, hogy emlékszem rá, hogy az első leszmélyen, ahol itt voltam, hát a családon kívül nem voltam én sehol máshol így, tegyük föl így nagyon, meg hát az iskolán, de az azért más, így étkezni, vagy ilyesmi. Lényeg, hogy nem igazán mertem menni sem. Tehát, hogy annyira görcs volt bennem, hogy vajon mit szólnak hozzá, hogy én hogy eszem, pedig úgy, na, normálisan eszem, de akkor is volt bennem egy görcs, de tele voltam ilyen hasonló ilyen görcsökkel, és például, hogyha na, olyan is volt, amikor így, amire belém állt a bölcs, hogy akkor inkább nem ettem. És akkor nem kértem is kész, és akkor inkább éheztem, csak hogy nekem ne kelljen semmi olyat tenni, ami nehéz. Na, mert nekem görcsöt okoz. Sok ilyen példa volt mondjuk, és aztán ez így szépen kezdett bennem megdőlni. Jó volt, mert Isten megmutatta, illetve azt, hogy elfogadnak engem az emberek, és hogy megajándékozott barátokkal, és hát nekem óriási segítség volt a kinyílásomban. Aztán hát a hitemről az is szépen lassan fejlődött. Az elején nekem inkább az első pár hónap az nekem olyan volt, amikor nem kellett, nem volt semmi próbatételem, nem volt semmi, hanem csak így ittam magamba Istennek a szeretetét, mint ahogy a kisbaba az anyatejet. Ilyen érzés volt az első pár hónap. Aztán utána Isten szépen betett a mély vízbe, de szó szerint onnantól kezdve elkezdődtek így a próbák az életemben. Tehát ugye megkérdés előtt is volt rengeteg próba, de mégis ezek a hitemet formálták ezek a próbák, amik jöttek ezek után. És hát mondhatnám azt, hogy nagyon cselekedetközpontú volt a hitem, illetve bűnközpontú is volt a hitem azelőtt. Nagyon-nagyon sokat foglalkoztam így azzal, hogy mit hogyan csinálok, hogyan lehetne, mit rontottam el, tehát iszonyatos görcs volt bennem, és aztán ezt elmentünk már az Olival közösen, akkor szervezték először a fiúsági konferenciát, és ott voltunk, és ott annyira jó volt, mert ott úgy kiszélesítette a látókörünket, Zolinak is, nekem is a látókörünket, és én ott kezdtem el megérteni a kegyelmet, Istennek a szeretetét. Erről majd a végén egy pár gondolat, tehát csak egy kicsit előreugrottam időben. Aztán már nagyon sok, az első komoly próbatételem az a fülem kérdése volt. Tudni kell, hogy a kettő legfontosabb dolog az életemben, amitől én nagyon féltem az elvesztésétől, hát apukám és a fülem. Ez a kettő, amitől rettegtem mindig is, hogy mi van, hogyha el fogom veszíteni.
Nem is a füled, hanem a hallásod.
Vagy is a hallásod. Jó, de csak értekétek. Igen, csak a hallásunk. Ja. Tehát ez a kettő az nagyon bennem volt, és különösen ragaszkodtam mind a kettőhöz, tehát apuhoz is, meg a hallásomhoz is. Érdekes, tehát anyuk meg apuk ugyanúgy szerettem, nem volt köztük semmi különbség, de mégis, mégis valahol apuhoz valahol, de így is van egyébként, hogy a lányok állítok az apjukhoz kötődnek jobban a fiúk meg az anyukhoz, tehát ez ilyen alapbeállítottság volt, vagy alapbeállítottság. És a fülem az elkezdett rohamosan romlani, a bal fülemben már akkor egyik napról a másikra megszűnt a hallás teljesen. Úgyhogy mai napig nincsen a bal fülemen, csak nagyon minimális hallás. Ez még úgy nem érintett olyan rosszul, egyébként ez szilveszterkor volt, hogy jöttem ki az életem első úrvacsorájáról szilveszterkor, és akkor utána éreztem, hogy zúg a fülem, meg mindenféle hangok vannak benne, aztán másnapra már semmi nem volt, sem még a hallás. Ez még úgy nem zavart, egy zavart, hogy mi lehet az, de igazából ezt még úgy el tudtam voltozni, nem lázadtam ellene annyira. Orvosok nem tudtak mit mondani megint csak, hogy mi lehet az. Most már, tehát igazából az Usher szindrómának, tehát nem kellett volna ennek magyarul bekövetkeznie ennek a lépésnek, de bekövetkezett. És akkor így egy füllel érdekeltem tovább, ami szintén problémás volt. Ezzel is voltak már itt gondok, meg problémák. Nem hallottam annyira jól, és fokozatosan szépen elkezdett elmenni a hallásom. Aztán majd szerintem majd erre visszatérek, hogy mikor sikerültem meg hogy kaptam vissza a hallásom, mert egy következő lépés lesz. A másik próbatételem meg apukámnak az elvesztése, mert hogy őt is el kellett veszítenem. Már Zolit, vagy elkezdtünk ismerkedni, és akkor kezdődött apukámnak a betegsége. Először is elkezdett a személyisége megváltozni teljesen. Egyébként rákja volt, de egy olyan furcsa rákot kapott, amit nem tudtak, hogy mi. Milyen rák, de hogy személyiség megváltozással járt ez. Tehát beleköltözése előtt egy évvel már megváltozott a személyisége, teljesen értéketlen lett. Nagyon hozzányúlt az alkoholhoz, tehát az is belement. Tehát egy volt nagyon-nagyon keményen, és tehát ez egy nehéz időszak volt, és akkor itt én már éjszakákon nem tudtam aludni, mert féltem attól, hogy őt el fogom veszíteni, és csak hogy mi lesz, és hogy meg fog halni, meg ilyen gondolatai voltak. Aztán be is következett az, hogy felfedeztek nála csomókat, bekerült a kórházba. Hát innentől kedve én kívülről néztem az eseményeket szinte, amire leállt a szegélyt, de ahogy csináltuk, amit tenni kellett. És aztán hát imádkoztam a megtérésért, hogy annyira jó lenne, hogyha megtérne. És aznap, amikor ő bekerült a kórházba, akkor a jogkönyvéből kaptam egy ígért, hogy csodás dolgokat teszek, kifutathatatlanul. Csodás dolgokat vettem le, hát ezt megint nem pontosan idéztem, mert nem kerestem ki. És akkor néztem, hogy hát ebben most mi a csodálatos, tehát így nagyon néztem is tele. Ez is egyébként nagyon formáltam, mert hogy hát uram, ha ezt mondod, akkor biztos lesz csodálatos, de számomra ez nem értem, hogy miért. És annyira kész voltam, így nem tudtam, hogy most hova tegyem ezt az egész helyzetet, hogy az egyik nagyon kedves lelkész barátunkkal beszélgettem. Így elmondtam neki, hogy apukám nagyon beteg, és nem akarom őt elveszíteni, hogy akkor hogy most mit csinálják, vagy meg akarom őt tartani. És hát mondta nekem ő, hogy el kellene őt engednem. Tehát, hogy apukámat, meg akármi mást az életünkben, azt nem úgy kapjuk, tehát nem örökre kapjuk, nem a miénk. hanem Isten tulajdona. És hogy Isten, ha neki szíve joga, hogy akármit, bármit az életünkből visszavegyen. Mert ezt egy időre kaptuk ajándékból, de mivel az övé, ő neki szíve joga, hogy visszavegye akármikor, és hogy elkéne apukámot engedni, és akkor tud az úr cselekedni, hogyha én azt kiengedem a kezemből. És ez egy hatalmas harc volt nekem, ez a dolog, de egyet értettem vele. Megértettem ezt a belengedés tudományát, és emlékszem rá, amikor le tudtam tenni Isten elé, és úgy éreztem, hogy végre nem azzal a bűncsel megyek be hozzá a kórházba, és nem úgy, meg közben jártak hozzá a bifiből is látogatni, meg mi is mentünk hozzá minden nap, tehát ő körbe volt véve. Nagyon. Vitték neki, vagy vittük neki, meg az épülő is, akikkel így jobban volt, ők is vittek neki könyvet, kazettát, meg mindenfélét. És egyik nap így, amikor már őt elengedtem, megyünk be, és akkor mondja nekem, hogy hát, hogy is a életem, majd ne felejtsd el, amit mondok, hogy ő elfogadta az Úr Jézust az életében, és befogadta őt. És akkor én ezen annyira csoda volt számomra, és lényeg, hogy aztán, hogy rá három napra költözött elő az Úr Jézushoz, és ez így ott volt, tehát, hogy Isten megmutatta, hogy igenis el kell engedni, és hogy mennyire hálás lehetett azért, hogy ennyi ideig adott apukát, van akinek ennyi ideig sem volt, van akinek hosszabb ideig van, de hogy ez mindenki egyéni. És hát persze utána nagyon nehéz volt, mert először annyit kellett ápolgatni. Hála Istennek nem kapott, volt egy idegösszörű vonása aznap, de meggyógyította Isten, hála Istennek nincsen nyoma semminek. Úgyhogy ő is most már nagyon közel van Istenhez, elvégette a bibliaiskolát anyu. A Sikosszabb Évfél a bibliaiskolát, úgyhogy hihetetlen sokat formálódott, úgyhogy szépen így meg vagyunk, és utána meg én készültem ki a elköltözése miatt, nekem is volt egy ilyen fél év, amikor idegére kicsit összetörtem, tehát akkor jött ki rajtam.
Egy ifjúban jártunk, meg egy ifjúban járunk, beszélgettünk, voltak közös alkalmak, ugye hétről hétre, voltak közös szolgálatok, ilyen színdarab, meg túra, és egyszer csak összeszerelmeskedtünk. Szerelmesek lettünk egymásba, tényleg sok hónap után, tehát semmi kölcsölés, vagy félrevonulás, van jó volt. Nekem amúgy úgy tűnt fel először, hogy olyan kis vidám, kis helyennek láttam, hogy az ikőnek is mosolygós, kis kompakt. Hát ennyi, tehát semmi különös. Hát nyilván annyi volt, hogy azért úgy próbáltam, tehát nem ilyen óbortosan belemenni, mert azért, ha mégse, ugye nagy kérdés, minden kapcsolat a lélek most, akkor tényleg ő az enyém, meg most tényleg közös az utunk. Ugye ez a kérdéssel, hogy akkor ne legyen nagy zúzás itt a szívekbe, de valahogy Isten így vezetett, hogy közös utunk van. Tehát röviden itt tudom összefoglalni, hogy sok közös élmény volt, a közösségben voltunk, hazakísérgettem utána. Volt egy-két mókás jelenet, hogy ott ülünk az Andrássy úton, és akkor csak hozza nekünk egy orgonát, hogy akkor ez a miénk. Volt egy-két mókás jelenet. Röviden itt tudom összefoglalni. De, illetve még az első, tehát itt is az Isten formált. Én nem szeretném azt a képet mutatni, hogy megtérek, és akkor minden itt mindenki lebegünk a föld felett, a temető, nem. Tehát azért úgy Isten formált, elkezdett formálni a Vikin keresztül is. Emlékszem, hogy én korábban ugye ilyen, mint egy pincsi kutya, örültem, hogy ott megtűnnek a küszöbön. Nekem a hiába van más véleményem, azt nem vállaltam föl is. Nekem az első nagy harcom az volt, tehát elkezdtünk így komolyabban így barátkozni, ismerkedni, bevonultam katonának, és minden nap volt már, mikor már Budapestre kerültem, minden nap volt kimenő, és nekem akkora harc volt, hogy én azt hittem, hogy ő azt hiszi, hogy minden nap kell találkozni. Szóval. Tehát nyilván a volt korábbi kapcsolataimból ez ilyen berögült valami, és nekem ezt így meg kell harcolnom, hogy fölvállaljam, hogy nekem ez nem. Nekem szükségem van arra, hogy focizzak, hogy olvasgassak, legyen egy kis úgymond magánéletem, hogy ott a saját tempomban, és nekem emlékszem, hogy akkora harc volt dobogó szívvel, hogy ezt fölvállom, Isten erősített ebbe is, hogy én most hatodik haszakad, most akkor inkább a kapcsolat elején derüljünk ki, hogy valami nem működik, mint az, hogy itt színészkedik, és utána a közepén robban vagy a végén. Hogy, és azt akkor így Isten megerősített, hogy most akkor ezt így közlem, hogy nekem ez így nem kóser, hogy minden nap itt jövök. És nem a, nyilván nem a Viki volt bajom, hanem hát van egy élettel az embernek, ami nem csak az, arra akar, hogy a másikat boldogítsa, hanem na, hát van más dolog. És elmondtam, Viki teljesen egyetértett velem, tehát egy magam keltette, magam generálta ilyen konfliktust itt, magamval játszottam, és megbeszéltük, és tök jól működött. Erre így emlékszem, és utána úgy jöttek a konfliktusok, volt egy kis vicsaklás a kapcsolatunkban, hogy most akkor tényleg, hogy közösen vagy külön, de mit látjátok, közösen. Közösen Isten megajándékozott házasság után két szép gyerkőccel, akire most a nagymamáik vigyáznak, elköltöztünk Tatabányára, tehát mi csak úgymond, én Budapesten dolgozom, én a Tatabányára járok el, tehát úgymond, mint a Tatabányai református gyülekezethez tartozunk. Szerdán, így pedig szerdánként Viki följön velem, kis családdal, mert nagymama Budapesten, és akkor még ott vagyunk szerdánként, vagy így pedig szerdánként, de a Tatabányához tartozunk. Érdekes téma még lehet, hogy majd benneteket is érint, hogy benne vagytok, ez a szülői, hogy hogyan viszonyunk a szülőkhöz. Édesapámtól nagyon sok atyai tanácsokat kértem, ami főleg a lebeszélésről szólt itt a Vikivel való ismerkedésre. Mindig mondta az olyan példákat a munkahelyről, amit őt igazolja. És hát elején nagyon tényleg veszekedések voltak. Tehát olyanokat kihozott ez belőle, amit nem is ismertem, hogy a szívemet mutatta meg Isten ezen keresztül, hogy én, aki szűkszavú, ilyen introvertált, magába forduló vagyok, olyanokat kihozott belőlem, hogy kész, nem ismertem magam, és én vagyok a nagy hívő, én, aki imádkozok édesapámért, hát olyan adókapok voltak, hogy hú. És akkor így teltek az idők, hetek, hónapok, évek, és Isten megtanított vitatkozni, hogy a veszekedésből vitatkozás legyen. És akkor ugye a szüleim, vagy az édesapám látva, hogy hát most ezt már nem tud sok mindent tenni ellene, esküvő után szerencsére már nem ez a fronton megy a harc, hogy most akkor miért a Viki, hanem tényleg elfogadta, és de tudom, hogy ez nem alapvető, mert vannak olyan kollégáim, akik nem, akiknek a szülei nem hagyták abba a szurkálódást esküvő után, és nem tud vele az ember mit tenni, azon kívül, hogy eltűri, meg imádkozik értük, de szülői viszony így tudom jellemezni, hogy egy veszekedésből ment a vitatkozás. Apámnak egy nagy gondolata volt, hogy egyszer csak úgy, nem tudom, voltam a garázsban, és akkor kérdezi, hogy te fiam, és akkor most így, amikor még a Vikivel nem barátkoztam, vagy még nem voltunk együtt, hogy valaki is aranyos volt édesapám, itt a Bendegúz fiunk így gondolkodni, hogy fiam, akkor te most hívő vagy, akkor neked hívő lesz a feleséged is, barátnőd is így. Hát mondom, bingo, így van, és akkor hát jól megnehezíted a saját dolgodat, ugye, mert tudja, hogy a hívők adok kisebb csoport, mint ugye a világnői. Nagyon aranyos volt, és tehát nyilván akkor már úgy fedeszem el részt, hogy mi lesz ebből, hogy ilyen magasra teszem, ahogy van mércét. De hál' Istennek így a szülői háttér most így rendeződött, és nincsenek majd, tehát tényleg segítenek, amiben tudnak. Még röviden átadom a szót. Már elmúlt egy óra.
Hát ismerkedés. Nekem volt az öli elétek kapcsolatom, ami hát inkább függőség, nem is tudom, függőségnek számított. Azt, tehát ebben nem megyek így bele. Nem volt semmi extra, csak hogy állandóan vele, tehát állandóan együtt voltunk, ezzel beszélgettünk ezzel a illetővel, ennyi volt, semmi több. És így a baráti, tehát a barátnőkkel való kapcsolat az így hanyagolódott, és amikor a Zolival megismerkedtünk, akkor tehát én is ezt úgy értem meg, hogy mindig így jött hozzám egyébként ő, megkínálgatott szép piros almával, hogy kérek-e almát, vagy a kísérletem, ilyenek. Idő hiányában nem megyek így bele, mert idő van már.
Ez a legizgalmasabb részt.
Jó, hát majd utána lehet kérdezni egyébként, hogy valaki érdekel, hogy tényleg nem akarok ezzel így fárasztani. És akkor így az volt a Zolival való kapcsolatnál már a tanulság, úgymond, amiben én nagyon sokat, vagyis nagyon belebuktam, ugye, hogy attól, hogy mi együtt vagyunk, attól, hogy nagyon legyenek fontosak a barátok. Tehát, hogy már fulladjunk bele egymásba, hanem, hogy lélegezzenek kapcsolat. És ez mind a kettőnek úgymond fontos volt, hogy így szálljunk időt a másokra, akár külön-külön Zolia valakivel beszélgessen, én valakivel beszélgessen, éppen is, ha ott vagyunk, akkor így külön beszélgessünk emberekkel, mert úgyis utána úgyis együtt vagyunk. Ez nagyon jó szerintem. Illetve, hogy közösen másokkal csináljuk programot. Úgyhogy hogy ez annyira jó, hogy úgy működött. Persze voltak így próbatételek, meg kisebb konfliktusok, de olyan jó, hogy az őszintesség az működött, ami minden baráti kapcsolatnak szerintem az alappillére az őszintesség. Akár barátnői, akár baráti vagy párkapcsolatnak az őszintesség, hogy legyünk egymáshoz őszinték. És ez nálunk működött. Aztán, napokám ez alatt volt beteg, tehát nem volt azért felhőtlen az ismerkedésünk, mert ez alatt töltötte, most volt az az egy év, amiről ott előbb meséltem, hogy megváltoztatok, tehát nehéz volt így, de az Isten megtartott minket, és aztán összeházasodtunk. Most eljössz, vagy én folytassam?
Én még egy gondolatot szántam a végére, vagy végére, hogy mondjad.
Jó, akkor elmondom én ezt utána. Na, hát pár mondat volt utána, mi történt, de azt történt, hogy ne ezt úttól jöttünk haza, és éreztem, hogy a másik fülem, a jobb fülem is nem hallok úgy, ahogy kellene, sőt, szinte addig semmit, és aztán elmentünk rögtön Filészetre, és ott látták, hogy ki van szakadva a lophátyám, leszítták a gennyet, de még nem látták, hogy mi van alatt, úgyhogy már telepis fájdalmat éltem meg akkor, ahogy szítták a gennyet, és utána, ahogy leszítták, akkor látták, hogy ki van szakadva a lophátyám, és én meg valami már fertőződve, valamitől gennyes lett a fülembe, ezt nem tudják, hogy mit merre. És én onnantól kezdve 3 hónapig elvesztettem a hallásomat, lehet, hogy miért is, tehát így kezdtük a házasságunkat. Egyrészt ott laktunk anyunál, mert nem volt máshol mennünk, tehát ez egy nagyon nehéz egy évig laktunk anyunál. Nagyon jó volt mind a kettőnek a nyomra kapcsolatunk, tehát tényleg nagyon-nagyon szerettük egymást, de nem egészséges együtt lakni a másik szülővel, az a mosabb ideig, vagy a szülővel, mint a mosabb ideig, mert mégiscsak akár mennyivel jobban vagyunk, mégiscsak másik szokások, más generáció, más életkor, és de nagyon-nagyon tele volt konfliktusokkal ez az egész. Ugye én nekem már Zolihoz tartoztam, és Zoli teljesen más helyre, mint anyu, mert anyu egy eléggé temperamentumos, ideges típusú hirtelen személyiség. Zoli meg inkább pont az ellentét, hogy nyugodtabb, megfontoltabb, stb. És ugye anyu meg mindig engem irányítgatott, hogy ezt csináljak, azt csináljak, amazt csináljak, ne így, ne úgy lennek már elfürödni, este, stb. És hát én meg ugye mondtam, hogy hát később, meg oké, megcsinálom, de nem most, hanem most valamit csinálok, majd befejezem akkor. És ebből így hát sokat beszélgettük így hármasban, hogy ezt a konfliktust megoldjuk, hogy nem azért nem engedelmeskedem, bőttem anyunak, mert nem szeretem, hanem azért, mert hogy én már az Zolihoz tartozom, és hogy neki szeretnék engedelmeskedni. Tehát úgy éltem meg ezt az egy évet, mintha csak két felé húztak volna, és ketté akartak volna szakítani. Aztán a fülem, de visszatérve, hogy nem hallottam 3-4 hónapon keresztül, rögtön esti ültem, úgyhogy betekintettem a teljes néma világba. Nagyon-nagyon rossz volt, nem tudtam mit csinálni, Zolival nem nagyon tudtam kommunikálni, meg senkivel sem. És hát imádkozni tudtam, hogy uram, hogyha akkor folytatni vissza a hallásomat, ugye mondtam, hogy ettől féltem, még ugye el fogom veszíteni. És hát sokat imádkoztunk is ezért, meg olyan minden, és olyan jó volt, hogy utána 4 hónap után valami nagyon nagyobb vizsgálkóra, nagyon gyengére visszajött, és ezzel én úgy, de már nagyon nehezen hallottam, tehát nagyon-nagyon gyengén és nagyon nehezen, de visszajött, és ennek nagyon örültünk, és aztán hát ezzel így elélegéltem, nehezebben, meg stb. Ide voltam. Egy év után kiköltöztünk Tatabányára, ezt is kaptuk tényleg az útól ajándékba ezt a lehetőséget, kiköltöztünk Tatabányára, és a Bendegúz fiunknak a születése után, illetve hát már terhesség közben nem volt kerek a hallásom, tehát onnantól kezdve már az szépen elkezdett elmenekedni, és szülés után viszont teljesen, tehát ez volt az utolsó csepp, hogy ez a kis maradék is elment, és hát nagyon-nagyon nehéz időszakot éltem már, ugye ott volt a Bendegúz kisbabaként, és hát őt nem volt kecsmét, csinálni kellett a dolgokat, fogalmam sem volt, hogy a gyerek mikor sír, mikor nevet, nem tudtam semmit, de tettem a dolgom, tehát egyszerűen Isten, tehát utol, vagy visszanézve tényleg Istennek a kegyelme volt az, hogy a Bendegúzt másfél éven keresztül teljesen siketen és vakon tudtam vele lenni napközben, mert ugye nem volt egy segítségem. Egyedül csináltam a dolgokat, és tényleg Isten kegyelme, másról nem tudok erre mondani. Ezt nem történt soha semmi baja, meg ilyesmi. Voltak persze munkás kifejezetek, de mindig olyan jó jött ki. És aztán hát volt egy időszak, komolyan egy hónapos lehetett a Bendegúz kb., amikor elkezdtem lázadni, és akkor megfordult a fejembe, hogy ennek így nincs értelme, és hogy most hogyan meg tovább, mert mi lesz velem, mi lesz az Zolival, főleg ő voltam, nem is magam miatt, mert én gondoltam, hogy saját magam, én ezt a siket, magságot még elviselem. Valahogy, ha belerokkanok, akkor belerokkanok, de nehogy már másra kelljen ezt a terhet ráírni. Úgyhogy volt egy ilyen 2 hetes periódus, amikor nagyon depresszióba estem, vagy hát nem depresszióba, mert nem kellett, hál' Istennek, így gyógyszertszerben, meg ilyesmi, de nagyon mély ponton voltam. Hogy nem akartam tovább élni, meg ilyenek, tehát hogy nincs értelme az életnek szó szerint, és hogy én abba hagyom ezt az egészet. És Istentől azt az igét kaptam, ez alatt a másfél-két év alatt, amíg teljesen siketen éltünk az életemet, vagy éltem az életemet, hogy az evangéliumban van valahol benne, hogy az szünet a hited megtartott téged. És akkor én itt is néztem, hogy Uram, az én hitem. És akkor mi lesz ennek a vége? És akkor éreztem, hogy én valahol hallani fogok, de nem tudtam azt, hogy hogyan és mint meg, stb., de hogy éreztem, hogy ez így jó, csak hogy mikor, meg most akkor is. És ott legalább egy olyan 3-szor biztosul kaptam ezt az igét, és ez volt az, ami úgymond élbe tartott, tehát utána már ugyanúgy próbáltat ugyanúgy, hogy megvidámított Isten, meg stb. Járt a mifire. Próbáltat velem kommunikálni a barátok, tehát csak annyira jó volt megélni, hogy nem szakadtak el Zoli túl, tehát hogy így kézzel-lábbal kommunikáltunk. Nehezen meg ott volt ugye az internet, az MSN-en keresztül is tudtam, meg e-mailen keresztül, tehát azért csak ez nem olyan. Zolival is úgy nagyjából megértettük egymást, csak hát ugye mégiscsak más volt, tehát nem volt könnyű időszak, de hála az Zolinak, hogy így kibírta, végigcsinálta, meg a Bendegúznak is. És aztán előjött ez az implantátumnak a lehetősége, van ez az implantátum beültetés rizikós, mert vagy sikerül, vagy nem. Illetve, hogyha sikerül, akkor is legalább minimum egy év, vagy minimum egy év, amire elkezdek egy szót megérteni, meghallani. Le kellett járni Pécsre hetente, tehát eléggé nehéz dolog volt. És akkor úgy voltam vele, hogy ha nincs más választásom, akkor beemelik ebben a műtőbe. De azért imádkoztam, és azt kértem az Urat, hogy arra kértem az Urat, hogy kértem tőle, hogyha neki kedvesebb, hogy de már másfél éves volt a Bendegúz, amikor engem üldöztek, hogyha neki kedvesebb, akkor ahogy kelljen el a Bendegúz beszélni, amikor én hallok, vagy amikor én hallok, akkor kelljen el a Bendegúz beszélni, tehát hogy így, na, hogy így legyen így egyszerűen, mert hogyha el kell beszélni, akkor most fölösleges, mert, vagy hát nem fölösleges, csak nem hallottam volna, hogy mit van, vagy ilyesmi, tehát nehéz munka lett volna. És annyira csoda volt, hogy hát elmentem a műtétre, nagyon féltem, de belementem ebbe, és egy több mint hát 4 órás műtét volt. És akkor utána rá egy hónapra kellett visszamennem, és akkor tették fel ezt az implantátumot, mondták, hogy nagyon furcsa értést tettek, hogy ne jegyek meg, de hogy nem fogok hallani vele, egy évet kell tanulnom, és hogy türelem, és a többi, és hogy erre készüljek fel. És hát elkönyveltem, hogy húram, akkor a bennem el 2,5 lesz, és akkor most mi lesz, meg tényleg, meg hogy fogom ezt bírni, meg hát el voltam az ékes üregbe, de azért azt mondtam, hogy uram, oké, megcsinálom, és hiszem, hogy hallani fogok. És ez annyira jó volt, mert feltették a készüléket. Olyan volt egyébként, amikor bekapcsolták, mint amikor az Egri Várban a bágyó megdördült. Tehát komolyan ilyen hatalmas megdróban egyszerűség volt a fejemben. Azt megcsinálták, nagyon bekapcsolták. És olyan érdekes volt, hogy ilyen cincogászerűséget hallottam, meg gyerekszódákat építettek be a belső fülembe. És akkor ezek a mindegy, ezt majd, ha valaki érdekel, akkor is nem kedvesen mennék bele részletesen, de hogy így működik. És mentem hazafelé a kolléganőmmel vonattal, és annyira jó volt, mert az volt az első szó emlékem, amikor lefeltem a vonattól, és egy Zoli köszönt nekem, és én meghallottam. Ez valami szenzációs jó volt, annyira jó volt, és még aznap bementünk az egyik barátnőmékhez, az öregekkel vigyáztak addig, amíg én lent voltam Pécsen, Pécsen műtötök állítottak. Ezen az egy napon vigyáztak a gyerkőcökre, és a barátnőmmel is beszélgettem már aznap este, úgyhogy ez is egy csodája volt. Ez másra nem lehet mondani, csak a Fülisten csodája, és másnap felhívtam a dokit is, és telefonom is annak is úgy időltek, úgyhogy nagyon, tehát annyira jó volt, hogy így, és akkor csak eljött. Úgyhogy ennyi.
Még egy gondolatot, hogy most mibe vagyunk benne. Tatoványával összekapcsolódik, mert ahogy se lehet sejteni, azért voltunk benne próbákban rendesen, és tatoványára úgy tekintettem, mint valami, nem az volt, hogy megváltás, de ott akkor eljön a Kánaán, és akkor külön saját kis szoba, vagy saját kis lakás, nem lesz ott a szülő, stb. Lényeg az, hogy Isten rámutatta, hogy amíg ott rengeteg, tehát rájöttem, hogy nincs benne az öröm az életemben. Járok gyülekezetbe, formai dologot úgymond teljesítem, mint amit egy jó kereszténynek kell, de vagy eltűnt az öröm az életemben, ami ott volt, ami a megtérésem körül ott volt. És amit a Viki említette, hogy elmehettük egy ilyen hosszú étvégére, ahol Isten megújította a hitéletemet, hitéletünket, ahol megértettem még egyszer a kegyelmet is. Isten arra hív, hogy ezt minden nap értsen meg az ő kegyelmét, hogy nekem nem a lelkészre kell nézni, hogy ő mit szól hozzá, hogy én most akkor vele ismerkedek, mit szól hozzá, hogy most akkor ő lássa azt, hogy én most szolgálok, én most mosogatom a kelyeket, hogy ő lássa, hogy én most a Kapernaumba járok, sorolhatnám. Tehát nekem nem a más sávra kell tekintenem. Nekem nem azért kell, úgymond, jó cselekedeteket végeznem, mert akkor megdicsérjenek. Ott, ugye ott van a szívben, ott van az ember szívében, ott van a csírája, hogy engem most meglássák, hanem Isten engem elfogadott, és nem csak a megtérésben, hanem a hívő életben is. Isten engem szeret, és ő nem címzi félre az ő ajándékait, és ugye itt az irigységnek az egyik gyökere, magamban azt látom, hogy bezzeg a másik, ő megkapta, és én nem. Isten beiratott ebbe a kegyelem iskolájába, ami én úgy érzem, hogy az életem végéig tart, hogy igenis hirdessem magamnak, hirdessem másoknak is, hogy Isten szeret, és mit jelent az, hogy Isten szeret a hétköznapokban? Az, hogy ő nem feledkezett meg rólam, az, hogy mikor megenged engem egy próbába, egy próbálva, az a mögött még ott van az ő szeretete, hogy ő nem feledkezett róla, ő nem büntet engem ebbe az iskolába az, hogy mehetek hozzá Jézus Krisztus által. És hát ez egy izgalmas terület, és sokkal nagyobb bátorságot ad megnevezni a szívemnek az indulatait, amit talán nem, sokszor nem tőle jönnek az indulatok, és fölvenni lenne a harcot, hogy nekünk egy ilyen erős Istenünk van, aki ilyen, úgymond győzedelembe hívott el bennünket, hogy tényleg hozzáformáltassunk, és én ezt úgy hívom, hogy a kegyelemiskolája. Röviden köszönöm a türelmeteket. Úr Jézus, én magasztalak téged, mert te számon tartod a tieidet. Köszönöm neked, hogy türelmed volt a mi életünk az, és hogy engedtél magunk útján járni, és hogy utána megtalálj, hogy dörges a mi életünk ajtaján, és bejöttél hozzánk. Köszönöm úgy Jézus, hogy te nevünkön szólítottál minket, és most már a tiéd lehetünk. Köszönöm neked az ígéreteidet, köszönöm neked, hogy abba belekapaszkodhatunk. Köszönöm, hogy mikor átengedsz a tűzön, akkor a láng nem perzsel meg minket. Köszönöm neked úgy Jézus, hogy te benned lehetünk. Köszönjük az örök életet, amit te benned ajándékoztál meg, és köszönöm neked Mikockámat is, hogy közös útra hívtál bennünket. Kérünk, hogy erősíts meg mindannyiunk hitét, beléd vetett hitét, hogy beléd kapaszkodjunk, téged fogadjunk el az életünk megváltójául, és tényleg veled harcoljuk meg ezt a hitnek a harcát, hogy mikor a próbák vannak az életünkben, akkor ne a te büntetésednek valljuk azt, ne azt higgyük, hogy elfeledkeztél rólunk, és köszönöm neked, hogy gyülekezetet, a közösséget, a barátokat, sok közös élményt, és a reményt, és a derűt is, egy szóval a te szemédet, hogy te vagy itt ebben a közösségben, ebben a gyülekezetben, a mi életünkben. Kérek Úr Jézus, hogy áld meg ezt a csapatot, a hét további részét, áld meg az alkalmakat, a beszélgetéseket. A te nevedért kérjük, és a te dicsőségedért. Amen.